İTON Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma műsorunk újévárok különkiadásával jelentkezünk. Ilyenkor az ember összegez, átgondolja a múló év megvalósításait és az új év kilátásait. Az évváltás legtöbb helyen hangos ünnepléssel történik. Meghívottainkkal a hajdanán és ma élő karácsony utáni és újévi szokásokról, valamint az ilyenkor divatos fogadalomtételről beszélgetünk.
Az egész báli közösség felvonult a cinterembe. Az óév búcsúztató toronyból zajló nagyszerű népszokásokra.
Ebben az új évben is csak úgy fogok mindent csinálni, ahogy az elmúlt évbe tettem.
Mindig az a kép jön elő valahogy a tudatalattinkból, hogy milyen is volt az én gyermekkorom.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Mahó Andrea, Karda Bea, a Modern Hungária, valamint Juverka és Beke Csilla énekel. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Még néhány perc, és ránk köszönt egy újabb év az égen fönt, s itt lent a föld, vagy táncot jár, az új világ előttünk áll. Nem szükséges fényes díszlet, ami kell, az itt van rég. Ha velem vagy, boldog lesz majd a szép új év. A régitől búcsúzni kell, a szép új év már oly közel. Későre jár, miénk az én, miénked az a szenvedély. Nem szükség
Márkos Ervin Sándor vagyok, nyugalmazott unitárius lelkész.
Mikor került vissza ide Homorod János falvára?
Én Homorod János falvi lakós igazából most lettem, 2 éve, mióta nyugdíjas lettem. De azelőtt nekem János falva volt a világ közepe, hiszen mindkét szülőm innen származott, és mindkét nagyszülőm is. Tehát a vakáció első napjától az utolsóig én jánosfalvi gyerek voltam. Itt nőttem fel, ezért nagyon sokat tudok Homorod Jánosfalváról. Érdekelt is, meg olyan környezet és millió volt a családom, ahol megfordultak az emberek. Itt 5 napos bálok voltak a karácsony ünnepkörben. Karácsony első napján nem, mert a szent volt, úrvacsoraosztás, istentisztelet, másodnapján kezdődött a bál, tartott karácsony 3. napján, utána ott virattak meg apró szentekre, és akkor úgy indultak el több csapatba. Apám egy nagy mozgató rugója volt az apró szentekelésnek. Szégyen volt ebben a napban józan embernek lenni a faluba. Felöltöztek maszkurára, én még emlékszem az ökrös szekerekre is, hogy jártak. A korsóba gyűjtötték az italt, hogy aztán este megint jött a bál, és a terem szűkösnek bizonyult, de minden nemzedék ott volt. És a zenészek úgy húzták a nótát, hogy mindig elmondták, hogy most a vénemberek nótája, most a fiatal házasok nótája, most a legények nótája. Aztán egy bizonyos idő után a színpadról leszállt a zenekar, és a hosszú asztalnál mújlajtóztak az emberek, és akkor ott kezdtek muzsikálni és danolni, de az egész terem. Mindenki ott volt, aki egyszer mozogni tudott a bálba. És akkor az apró szentekelés ott kezdődött a bálból, és ott is folytatódott este.
Tehát örültek a lányok, amikor mentek apró szentekelni? Mert megvesszőzték őket, ha jól tudom.
Jaj, hát vessző is volt, de az másfajta vesszőzés volt. Mi örömet szerzett. Arról szól, hogy borsika ágakat, fenyő ágakat vágtak. Mentünk az erdőre, apró szentek pácái, mert így neveztük. És például a nagy csapatban volt mindig egy doktor is, mert voltak olyan férfiak, akiket az asszony papucskormány alatt tartott, nem engedte, hogy mulajtózni menjenek, és elbújtak, vagy pedig betegnek tetették magukat az ágyba, és akkor a doktor meg kellett vizsgálja, hogy parti képes-e. Emlékszem, hogy mondták Csoma Józsi bácsit, az asszony erősen szorította, hogy ne menjen, de mikor elkapták, akkor vitték, és elmondták, hogy na most meg kell igyálte 10 pohár pálinkát, hogy a többit érd utól. És már az 5. tántorgott, és úgy itta, na jót, legyek olyan, mint a többi. Na, ezt sokat emlegették azóta. Mi pedig a versikeket mondtuk, a kicsi leányokhoz mentünk, aztán a legények a leányokhoz. Ma már az apró szentekelés működgetik, de nem arról szól, mint ezelőtt. A versikáz így volt, hogy apró szentek, Szent Dávid, éljen maga sokáig, pénzbe járjon bokáig, 100 esztendős koráig. Vagy Darócról úgy mondták a daróci gyermekek, hogy apró szentek, darabos Dávid, hegyen jár és korcsolyázik, eltörött a korcsolyája, adjanak pénzt, hogy megcsinálja. Na ez volt a másik apró szentekkel is. Mi a bálokban megtanultuk a nótázást, megtanultuk a táncrendeket. Én emlékszem, hogy itthon nagyanyámmal táncolni kellett. Nagyanyám fütyölte vagy énekelte a dallamot, és mondta, hogy 2-re, 2-re, csárdás, akkor 2-1 tangó. Nem tudtam felfogni kicsi gyerekként, hogy éppen ez most miről szól ez a nóta, hát mindig oda mentem, s nagyanyámnak a fülibe sugtam, hogy mama, nannyó, hát milyen? És akkor mondta, hogy sosszé, és akkor mondta, hogy tangó, és elmondta a lépéseket, és akkor már mentél, és mindenkit felkértél, időseket is, mindenki mindenkivel táncolt, a nemzedékek. Egy nagyon meleg ágya volt annak, hogy a közösség mit jelent. Rengeteg színdarabot tanítottak a tanítók. Margit tanítónéni 40 évig volt itt tanítónéni. Ezek a bálos esték mindig arról szóltak, hogy kellett kulturális műsor is, mert ilyen cím alatt lehetett eladni, hogy előadás lesz. Kellett megénekelre menni, de ezek jók voltak, mert a közösség ezzel összeverődött. Én olyan darabokra emlékszem, amit Jánosfalván láttam, innen is jött nekem a színház iránti szeretet. Itt játsztak Urimurit, itt játszták a tanítónőt, a Dadát, játszták a népszínművekből a Csikkóst, a Sári Bírót. Én mind ezeken nőttem fel, itt a kultúrban ezek működtek, és mind itt a falusi emberek jártak. Emlékszem, hogy volt egy bódogfali ember, az is benne volt a színdarabba, Péter Feri. Azt hiszem, hogy a Csikkóst játszták, az a jelenet, amikor felgyújtják a bárónak a házát, és ő lakályt játszott benne, egy mondatos szerepe volt. Kellett jöjjön a viharlámpával vagy gyertyával, és az volt a szöveg, hogy itt mindenki megbolondult, csak nekem kell észnél lenni. És a premiéren így hangzott el, hogy itt mindenki megbolondult, csak nekem kell észnékül lenni. Még ma is megvan a monda, hogy kérdezték, hogy te is benne vagy a színdarabban, én benne. De csak ennyi volt a szöveges, azt is így adta el, aztán mai napig ott a monda, hogy benne van, mint Péter Feri a színdarabban. Nagyon sok nótát is tanultam az öregektől. Például nótafa volt az én dédnagyapám is, aki 104 esztendőt élt meg. De doktorhoz sose járt, a pipa szájából nem esett ki, és reggel a pálinkáját megitta, s a borács nem volt beteg, mert doktorhoz nem járt.
És ezt az egészségtelen szalonnát, meg kolbász, meg amit itthon a ház körül megtermelte.
Naponta a koleszterin szintjét, és nézték, hogy rákos és cukros, és mindent megnéztek. Azt mesélték, hogy egyszer a lába eltörötte, kibicsaklotta, nem lehetett tudni, mert arról röntgenfelvétel nem készülne. Két deszka közé szorították, és el volt rendezve. Nem foglalkoztak itt. Egészséges étkezés volt. Egész télen a farsang, az a mulatságról. Volt farsangi bál is. És ahogy elmondtam, a karácsonyi bálok véget értek aprószentekkor, jött a két karácsony köze. Mert disznóvágások voltak karácsony előtt, akkor lehettek a két karácsony között, a torba pedig a szomszédság s az egész rokonság ott volt, óriási disznótorok voltak, ott is a mókázás egyfolytába ment. A szünet után jött a szilveszter napja. Szilveszter napján megint bál volt. A zenészek tust húztak, és elmondták, hogy na az esztendő utolsó nótája. Ki akar táncolni, ott a lehetőség. Azután behúzták a zenét, és az egész báli közösség felvonult a cinterembe. Az új év búcsúztató és új év köszöntő, toronyból zajló, nagyszerű népszokásokra. Dr. Hála József professzor úrral foglalkoztunk a témakörrel, hogy az új év búcsúztató, új év köszöntő népszokások a nagy humoród menti falvakba. Ennek a búcsúztatóknak az írója régi pástílusokból kerültek elé. Mindig volt ezeknek egy kicsit pikantériás vagy vicces szövege. Az új év búcsúztató János falván az különleges volt. A vidéken nem volt ilyen. Itt lejegyezte a fűzfa poéta író az esztendő eseményeit, az olyant, amit ki kell gúnyolni a toronyból. Nevet nem mondtak, de a fala történetet tudta. Mindig mondták, vigyázz, hogy hogy élsz, nehogy békerülj a búcsúztatóba. Ezek a búcsúztatók a toronyból szóltak, voltak énekek, amiket kimondottan akkor énekelték az új esztendő napja az unitárius énekeskönyvből, és amikor a búcsúztatót elmondották, akkor megint ütött a harang 12-t, megkongatták az ütővel, és akkor jött az új év köszöntő. Apám 59-től írta a búcsúztatókat. Nekem megvan egy egész sorozat abból a búcsúztatóból. Mezei Ellemér kolozsvári egyetemi tanár is dolgozta fel, most ő is nyugdíjas, ő is a falu szülöttje. Én emlékszem, mert nálunk a búcsúztatók íródtak, de apám mindig a családdal kipróbáltatta, hogy rájövünk-e, hogy ki volt benne. Emlékszem olyant, hogy kommunista érába benne volt a búcsúztatóban, mert 25 árt adtak a kollektívtől, hogy 25 ár helyett egy hektárt adjanak, mert úgyis van elég, mit a nyúlak rúgjanak. Vagy kollektív irodát vissza lehet adni, mert férfiak a küszöbét át nem merik lépni. Itt a brigádvezető úgy ordibál benne, csak az asszony népnek lágyul meg a nyelve. Már csak velük tudja a kaszálót kimérni, szereti a szoknyájukat, a szél úgy lebegteti. Mézes-mázas szavakkal kecsegteti őket, aztán a úgy tetszik, rámér egy pár ölet. És a végén apám mindig odaírta, hogy számba se vegyék ki, írtas költötte, hiszen jól tudják, nincsen elég esze. Aztán így megvoltak oldva ezek a búcsúztatók. Mikor ezek elhangzottak, vissza a nép a bálba, és még jött az új év első napi bál. Ezért volt 5 napos, és János falva híres volt arról, hogy zenekarai voltak. Nem is egy. Én visszaemlékszek 3-4 primásra visszamenőleg. A vidéken volt a híres zenekar, a Hucsi zenekar, itt volt a Balogh zenekar, akkor most működik a Homoród mentén az Abásfalvi zenekarok. Abásfalviak is dolgoztak be, nagy bőgősökre emlékszek, Lai Bára, meg a többiekre, akik bedolgoztak a Jánosfalvi Balogh zenekarhoz is, és Cimbalmasra is emlékszem, akit importáltak a Jánosfalviak. Hát volt itt élet, ezért imádtunk hazajönni. Rengetegen jöttünk vakációzni, nem csak a falusi gyerekek voltak itt. Minden gyerek hazajött a nagyszülőkhöz. Esténként mentünk a kertekbe gyümölcsöt lopni, annyira tudtuk, melyik kertbe hol s milyen fa van, s melyik mikor érik, mentünk kertészkedni. Ez is beletartozott a boldog gyermekkorba.
Megtorlás volt?
Megtorlás nem igen volt, mert futni jobban tudtunk. De bepanaszoltak, és akkor bölcsen elhallgatták a nagyszülők. Nem szidódtunk meg egyáltalán. Úgy látszik, hogy egy íratlan szabály volt, hozzátartozott a Jánosfalvi élethez.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Benedek Elek vagyok, kápolnásról, nyugdíjas.
Ilyenkor az ember, amikor túl vagyunk az ünnepi időszakon, és itt van az új év, fogadalmat tesz? Vagy betart valami olyan hagyományt, amit már gyerekkoromban is a szüleim tartottak? Vagy minden évben másképpen zajlik ez az évkezdés?
Tulajdonképpen nem fogadkoztam, mert hamar rájöttem, hogy az ember, hogyha erősen kezd fogadkozni, az éppen úgy nem fog sikerülni, mint ahogy megfogadta. És akkor nem fogadok meg semmit, csak azt jóvé tartom. Viszont az, hogy az embernek a céljai, a napi teendőket az előtt való napról, vagy a elkövetkezendő hónap, vagy negyed év céljait, azt kitűzi maga elé, és próbálja úgy beosztva megcsinálni, ahogy elképzelte, mert a többi az minden jön magától. Amit nem fogadkozásból, csak az, hogy hát ezt jó volna így csinálni, jó volna úgy csinálni, azt megpróbálom betartani, és hát 80%-os sikerre, egy örökké van egy 20% hiba benne, ami elég sok, de azt legalább tudom, hogy nem mondtam én semmit 100%-ra.
Gondolom, hogy teniszbíróként nem lehetett megfogadni, hogy én most elnézőbb leszek, meg kedvesebb leszek, vagy éppen rámenősebb leszek egy meccsen, mert hát a szabály a szabály, ott be kellett tartani, ott nem lehetett olyan nagyon lelkizni.
Nem bizony. Sőt, volt olyan, és nagyon normális szülők, meg olyan edzők, a játékosnak az edzője, aki a meccs előtt, mikor megtudta, hogy én fogom vezetni a meccset, azt mondta, hogy kifejezetten arra vigyázzak, hogy a gyerek, hogyha egyet pisszen rosszat, akkor is figyelmeztessem. Tehát nem, hogy üdvöskézünk, hanem azt mondja, azért már jó a gyerek, és beigazolt, hogy tényleg nagyon jó játékos lettek belőlük, de nem is kellett. Mert a gyerekek, úgy voltam velük, hogy amikor én mentem meccset vezetni, meg voltak könnyebbülve. Volt egy olyan felmérő, egy ilyen év elején, az azelőtt évre, hogy ki az év legjobb bírója Magyarországon. És érdekes módon engem hoztak ki, igaz, hogy itt volt orvérzés fenn a szövetségi szinten, ahol voltak olyan bekövesedett bírók. Ami tetszett nekem, az egyik gyermeknek a megjegyzése, hogy Elekba az én nagy király, ugye ez az ő nyelvükön, de így szó szerint így írta a bejegyzésibe, az én nagy király, mert egyformán büntet és jutalmaz, nincsen nála üdvöske. És próbál nem hibázni, de természetes, hogy ki vagy téve, hogy hibázzál, de ha hibáztál, elismered és kijavítod, főleg aztán a salakpályán kiáltasz és csipta a vonalat, akkor leszálltál, megnézed, bocsánat, és akkor eldönti az ember. Itt nincsen, nem szabad, mert abban a pillanatban, amikor elkezdesz részrehajló lenni, hogy így mondja valamelyik felé, vagy mert azért, mert pikkelsz a másikra, már az előtt meccsen csinált valamit, nem. Az le van törülve, a meccs után el van felejtve, kész, sőt, meccs alatt sem érezteti az ember, hogyha szemtelenkedik, vagy megkapja a büntetést, és aztán vigyázzon magára, hogy nehogy majd pontbüntetés, meg gémbüntetés legyen, mert elúszott a meccs, akkor véges, akkor saját magával tolt ki, ráadásul még jön egy-egy felfüggesztés is, ugye, 2-3 hetes, vagy egy hónapos eltiltás, és pont olyan komikor jön egy bajnokság, vagy valami, ahol fontos szerepet tőtene be, és ugrik.
Íróként, mert többkötetes író is Benedek Elek, és újságíróként is van olyan, hogy fogadkozunk, hogy na most az új évben ezt a könyvet megírom, mert mindig tologatjuk, vagy egy olyan cikket megírni, amit már rég kitaláltam, csak valahogy nem jött össze az alannyal, nem tudom, mi nem jött össze. Ezeken a területeken van-e ilyen fogadkozás?
Fogadkozásom nincsen. Én igyekszem napra kész lenni. Ugye nekem van a saját rovatom a székely időbe, a morfondírozásaim, amit én találtam ki, és talán az újságban a visszajelzések alapján nekem van a legnagyobb olvasottságom, amit mindenki vár két hetenként.
És ilyenkor új évben miről morfondírozunk?
A morfondírozásaim alapja a politikai visszásságok. Belkül, EU-s visszásságok, és keményen ugye ez egy független, teljesen független két hetente megjelenő lap, igazi székelyidő, amiben le lehet írni az igazságot, és leírtam, és sokan mondják, hogy te nem félsz, hogy elvisznek, mondom nem. Mert én minden szavamé, minden mondatomé tudom vállalni a felelősségem, és bebizonyítom, hogy az úgy van, és akkor nem jött senki.
Ezért van olyan nagy siker ennek a lapnak? Már nem csak ezekért a rovatokért, hanem azért, hogy kimondjuk azt is, amit nem illik?
Kimondjuk azt, amit már úgy nem illik, hogy amit szemérmesen a szőnyeg alá söpörnek. Tildika úr kikéri a véleményem sokszor. Én azt mondtam, hogyha valaki olyan cikket küld be, amiben ilyen obszén vagy, nem odavaló, ez egy székely idő, ez egy komoly lap. Azt lehet a szánylapokba küldeni, ha valaki olyasmit akar írni, az lelke rajta, de fel kell vállaljuk az igazi székelységünk, a mi voltunkot. És akkor igazi újság az újság. Mert általában nem a fiatalok olvassák, és egy középkorútó fölfelé, akinek azért megvolt ugye a nevelése, minden, kicsit írtózik, ha valami olyasmit ír bele az ember, ami tényleg nem odavaló.
Ilyenkor végig szoktuk gondolni, hogy gyerekkoromban mi volt a trendi ilyenkor évelején, tehát nagyszülők, a szülők őriztek valamilyen hagyományt, valami olyan szokást vittek tovább?
Hát mi most már sajnos nem tudjuk tovább vinni, mert ugye mi teljesen más felé kacsingattunk az életpályánkon, viszont a nagyszülők után ugye a szüleink is azt a hagyományokat, a karácsonyt, ezt már leírtam, elmondtam sokszor, csorgott a nyálunk, mert a nagy korondi fazékba ott rotyogott a töltött káposzta 24 órát nagy pimaszul a kályha sarkán, és nem szabadott a szagánál, egyébben nem lakhattunk jól, mert szenteste, amikor a templomból hazamentünk, mikor Jézuska megszületett, akkor lehetett megkóstolni.
És új évben mi volt a menü?
Új évben akkor általában orjaleves, mi azt mondtuk, hogy káposztaléleves, amit nálunk a fő menü, a fő étel disznóvágáskor is. Káposztaléleves, mert az kórhelyleves, kicsit az emberek a gyomrát rendbe hozza, utána, hogy egy kicsit többet ívott. Aztán jött ugye az az ünnepkör, amely tartott húshagyó keddig, amikor a farsangon bált követett, akkor még nekünk voltak juhaink gyermekkoromban, volt gyapjú fonnivaló, volt kenderünk fonnivaló, és volt a fonó. Tehát az, hogy én még megérhettem, hogy nálunk is fonók voltak, és folyt az ének, a szép népdal, a nóta, a mesélések, a régi időkről minden, ez felejthetetlen dolog. Ez most már nincs meg, mert mindent a technika, a televízió, internet, nem mondjam mindenféle kütyük, elvittek.
Gondolom, hogy új év első napján azért még mindig mindenki otthon volt, mert legtöbb helyen van olyan, hogy a férfiak léphettek csak be új év első napján a házba, mert ha nő lépik be, akkor az szerencsétlenséget hoz, de már másodnapjától már ültek össze, mert nem volt munka végül is, csak az állatok gondozás, nem kellett mezőre menni, akkor már zajlottak ezek a megbeszélések?
Persze zajlottak, és ez ilyen spontán, hogy tényleg a szomszédság, vagy szinte naponta változott egy jó hétig, hát vízkeresztig lényegében. Abban az időben akkor volt a házszentelés vízkereszkó, és addig tabu volt a karácsonyfához is hozzanyúlni, igaz, mi sokszor kijátszottuk, hogy a kenyérkarét belétekertük a szadéolba, begettük a szaloncukrot spott akkorát, aztán akkor izgultunk, hogy nehogy nekünk jusson. Amikor osztódott el a szalócukor a fosztáskor. Na és szomszédsággal akkor a komák, komámasszonyok ugye jöttek, keresztüleink. Egyik este nálunk, másnap másiknál, ilyen körforgás volt, akkor igazi ünnepkör. Mindennek meg volt a rendje, hogy délután abba az időbe, és erre nagyon kényes voltam. Én is, amikor itt még az unokatestvéremnél dajkáltam, ugye nálunk mondtam, hogy milyen gyönyörű szépen fejezik ki az állatoknak az átlátását, hogy dajkálunk, mert az állatok után éltünk. Most is nagyjából utánuk élünk. Édesapámnál volt egy rend. Az óra volt a pontos ellátás, etetés egyszer, kétszer, a ganyéhányás, az itatás, a harmadik etetés, utána egy kis szünet a fejés, és akkor mentek házagolni.
Miért jó, hogyha ezeket a hagyományokat, vagy ezeket az apróságokat generációról generációra tovább örökítjük?
Azért jó, mert ennek megvan egy olyan varázsa, amit nem pótol semmi. Ugye én említettem az interjúk alatt, és a könyveimben is állandóan emlegettem a kislikatot, ahol volt a tanyánk. Hát az egy csuda volt, főleg így téli időszakban, amikor még nem jártam iskolába, amikor nagyapámmal ott voltam egy hétig, két hétig, megmondtam, hazajöttem egy hétre, de már megint viszkedett a talpam, megint vissza kellett vigyenek, és ott a négy tanya szomszéd megjárta az első világháborút, végigharcolták Szerbiát, s amit meséltek. Tehát nem meseit mondtak, hanem az igaz történeteket, mi volt, hogy volt, minket mentek keresztül, hát én a csergő alatt addig hallgattam, míg aludtam belé. Annál szebb s jobb az égvilágon nem volt, és nem is lesz. Vagy a láda fiába, amikor a kincses kalendáriumot, vagy a régi, nem tudom, 40-es évekből, még a 20-as évekből, mert nagyapám igen eléggé olvasó népek voltak, olyan művelt, hogy mondjam úgy. Rengeteg ilyen régi novella, akkor a hagyományok, időjárásnak a megfigyelése, hogy Orbán nap ilyen, a Vagyos Szentekkor a vince, hogyha mit tudom én, milyen a vince, akkor tele lesz a pince, de nem vízzel, hanem borral, ugye a bortermésre gondoltak. Akkor a Luca napi, ugye, hogy a Luca széke, hogy mennyi idő alatt készül el. Szóval ezek a hagyományok, vagy az, amit az életből vettek, és amin próbálok igazodni én, és sajnos egyre kevesebb sikerrel, hogy este felé meg tudtad jövendőni, hogy másnap milyen lesz az idő.
Véget ért az év ünnepelőnk, szép kettős ünnep ez mindig nekünk. Mert egy új év hajnalán találtam reád, látod, azóta is hű vagyok hozzád. Tiszta gyertya ég az asztalon, a tiszta gerbe rád most átadom. Karom válladon pihen, kicsit könnyedű, igen, köszönöm, hogy együtt élsz velem. Nem kell más, ugye elhiszed, csak mindig így fogjam kezed. Minden szép legyen tiéd, az év ünnepelő, szép kettős ünnepelsz mindig nekünk. Mert egy új év hajnalán találtam reád, látod, azóta is hű vagyok hozzád. Tiszta gyertya ég az asztalon, a tiszta gerbe most átadom. Karom válladon pihen, kicsit könnyedű, igen, köszönöm, hogy együtt élsz velem. Nem kell más, ugye elhiszed, csak mindig így fogjam kezed. Szép legyen tiéd, s még ilyen száz boldog új év. Minden új nap legyen új öröm, ami én rám és rád köszön, ha velünk él a boldogság. Mindig szép lesz nekünk a világ.
csak mindig így fogjam kezed, minden szép legyen tiéd, s még ilyen száz boldog új év, minden új nap legyen új öröm, ami én rám
Bíró Éva vagyok, a Csíkmadarasi Kis Ferenc Általános Iskola igazgatója. Emellett mondhatnám másodállás, vagy akár kedvenc aktív pihenő tevékenységem a nótaéneklés.
Gondolom, hogy sűrű volt az ünnepi időszak, és az azt megelőző. Az ember, mikor új év közeledik, meg tud pihenni egy kicsit, vagy már arra kell gondolni, hogy hamarosan kezdődik az iskola, ez a tevékenység, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, esetleg fellépések is vannak, és van-e olyan, hogy fogadalmat teszünk, mert sokan így szokták január elején.
Nyilván már itt évvége fele, mint minden halandó ember, azon kattogunk, hogy na csak egyszer már jöjjön el az évvége, hogy egyszer már pihenjünk, meg jöjjenek az ünnepek, egy kis lazítás, egy kis újratöltődés. Ez velem se történik másképpen, mint intézményvezető. Nyilván azon vagyok, hogy az évet, a kalendarisztikus évet zárjuk le békességesen, annak rendje módja szerint. Ez sikerült is, ugyanakkor karácsony tájékán, karácsony után én is abba jártam, hogy egy kis pihenést tudjak beiktatni. Ami az iskolai és szakmai dolgaimat illeti, azokat letudtam. Ugyanakkor nincs csend, nincs szünet az éneklés, az ünneplés területén. Jótékonysági rendezvényen vettem részt két karácsony közén, de karácsony előtt is volt kettő darab fellépés. Mondhatom, hogy megterhelőek ezek is. Fel is teszik a kérdést, hogy hogy bírod. Hát hogy ne bírnám, amikor azt szoktam mondani, hogy életem ártatlan örömeinek az egyike az, amikor színpadra léphetek, az, amikor egy közösségbe, egy társaságba együtt nótázhatunk, és megszépíthetjük azokat a pillanatokat. Évvégén én is egy számvetést tettem, összegeztem, lezártam az elmúlt esztendőt. Az volt a kérdések egyike, hogy tettem-e fogadalmat. Egyszer is az elmúlt évet azzal összegezném, hogy most is, ebben az új évben is csak úgy fogok mindent csinálni, ahogy az elmúlt évbe tettem, tisztességgel, becsülettel, körültekintően és nyitott szemmel fogok járni ebben az esztendőben is.
Nem néznek ferde szemmel az igazgatónőre azok, akiknek például ezek már nem értékek, a becsületesség, az őszintesség, az igazmondás. Hogy lehet így élni? Nem lát ilyen tekinteteket maga körül?
Ó, dehogy nem. Persze, hogy látok. Nekem az az elvem, hogy aki vezetőbeosztásban dolgozik, vagy éppen kiáll a színpadra, az túl kell nője azokat a helyzeteket, azokat az állapotokat, amelyek az energiáját éppen elszívják, a ferde tekinteteket, a pillantásokat. Persze, én is látom, nem igaz, hogy nem zavar, viszont elsősorban magamba szállva mérlegelem az, hogy tisztességgel jártam el, figyelmes voltam-e vele, és az ember magában a mérleget egyenesben tudja tartani. Tehát én azt mondom, hogy hittel, bizalommal teszem a dolgomat, és az élet úgy is beigazol. Most az, hogy ferde szemmel néznek, véleményt mondanak, hadd legyen az ő vétke, hadd legyen az ő problémája, mert adott pillanatban a csillagos eget lehúzza az ember, akkor se elegendő. Tehát mindig is kapnak hibát, vagy bármit, ami épp az ő szemszögéből nézve most egy kicsit szürkébb, mint ahogy az kellene legyen.
Miért van az, hogy kialakult ez a fogadalomtétel így új év elején? Magunkat akarjuk becsapni? Mert végül is, ha tesszük a dolgunkat, fogadalom nélkül is tesszük. Mert a lelkiismeretünk az diktálja már, akinek van.
Én azt érzem, hogy engem ez visz előre. Hisz lezártam egy mögöttem lévő évet, amely éppen választási év volt, és amelyben éppen közvetlenül érintett voltam, és megtapasztalhattam azt, amiről az előbb is beszéltem, hogy a csillagosség az nem elegendő, és adott pillanatban nem is jelent semmit. Megtapasztalhattam az emberi gonoszságot, az emberi rossz indulatot, amellyel akár földig, de akár földbe tipornának. Ugyanakkor a Jóistennek gondja van arra, hogy a sötét mellé adja a fényt. Tehát ugyanakkor megtapasztalhattam a közösségem támogatását. Megtapasztalhattam a gyerekek szeretetét, ami felülmúl mindent. És ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, le kellett zárjam az előzőt, és az új évhez kellett egy ilyen fogadalmat tegyek.
Hogyha sikerült volna községmenedzsernek lenni, polgármesternek lenni, ez mivel lett volna több, mint így? Így is tudja segíteni a közösségét, így legalább több az elismerés, mert ott akkor tényleg az van, hogy mindenbe is belekötünk. Miért gondolkodott ebben? Mi hiányzott?
Igazából a polgármesteri beosztás az egy nagyobb léptékű dolog. Ott közvetlenül kell foglalkozni az emberekkel, a település futó projektjeivel, programjaival, tehát egy szóval a teljes települést kell menedzselni. Ami az iskolát illeti, az iskola az függ a polgármesteri hivataltól. Itt a közösséghez közvetetten a gyerekeken keresztül ér el az ember. Na most vannak elképzelések, vannak konkrét dolgok, amiknek a folytatását, meg a kivitelezését én egyféleképpen láttam, hisz évekkel ezelőtt részese voltam ennek az egész folyamatnak, és arra gondoltam, hogy ezeket a projekteket kézbe véve talán azt az előző stratégiát még lehet folytatni, még lehet menteni, lehet az előzőleg lerakott alapok szerint kivitelezni.
Nem látom, hogy csalódott lenne, kiegyensúlyozott az igazgatónő.
Persze, hogy nem vagyok csalódott. Amikor belevágok egy témába, akkor látom az egyik oldalát is, látom a másik oldalát is. Ha összejön, viszem, ha nem jön össze, akkor folytatom ott, ahol a másik vonalat félbehagytam. Ugyanakkor hiszem azt, hogy nem történnek ok nélkül és véletlenül a dolgok. Hiszem azt, hogy a fennvalónak célja van velem, itt az iskola házatáján, és azt szoktam mondani, hogy úgy lesz minden, ahogy annak lenni kell.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Tóth Harsányi Éva vagyok, a Székelyudvarhelyi Zsibongó Napközinek a vezetője.
Jön az új év. Ilyenkor az igazgatónő megfogad valamit? Vagy ez egyáltalán régebb is divat volt, vagy az új kornak egy vívmánya vagy hóbortja ez a fogadalomtétel?
Én úgy gondolom, hogy ez egy segédeszköz. Mert ugye annyiféle probléma van, azt szoktam mondani, hogy biztos gyorsabban forog a föld, mert a napok is gyorsabban telnek, nagyon sok mindenféle feladatnak eleget kell tegyünk, mindenféle szerepnek eleget kell tegyünk, és szinte nem is tudunk odafigyelni a bensőségesen magunkra, mert egyik probléma jön, megoldjuk, jön a másik, jön a következő, de karácsonykor például mindig karácsonyi vacsorát szervezünk, és akkor én ugye lezárom az esztendőt, és úgy, hogy akkor mindenki elmondja, minden kollega, a közösségünknek minden egyes embere, hogy hogy érezte magát ebben az esztendőben, mik a tervei a jövő esztendőbe, és hogy az, hogy ki mit fogad meg magának, ez kicsit olyan intim, ugye mindenki maga dönti el, de erre azért fő szoktam hívni a figyelmüket, hogy akkor a rosszat vetközzük le, s próbáljunk úgy élni, ahogy Tolsztoj mondta, a nagy orosz írónk, hogy próbálj minden nap egy kicsivel jobb lenni, mint a tegnap. S akkor azt jelenti, hogy tökéletesedsz egész életedbe. Ha nem, ugye, akkor nem tudunk fejlődni.
Minden évben valami mást fogadunk meg? Mondjuk egyszer az egészségünk témakörbe, aztán a haladásunk témakörbe, vagy milyenek ezek a fogadalmak, már amennyit el lehet ebből mondani?
Hát ugye van ilyen fogadalom, aki azt mondja, hogy ebbe az esztendőben többet nem cigarettázok. Van olyan, aki azt mondja, hogy ebben az esztendőben többet csúnyát nem mondok. Van olyan, aki azt mondja, hogy ebben az esztendőben többet kirándulok, többet lazítok. Kinek mire van szüksége lelkileg, idegrendszerileg, testileg, mert én például most azt fogom felfogadni, hogy a következő esztendőben többet tornázok.
És ezeket be lehet tartani? Vagy elmúlik vízkereszt, és utána bele lovaljuk magunkat a mindennapokba, és valahogy úgy megfeledkezünk, hogy mit is fogadtunk meg mi ott szilveszter tájékán?
Hát a lényeg az, hogy az ember nem mereven gondoljon erre, mert ugye azért van, amikor meg lehet tenni, van, amikor nem. De az a jó, ha úgy érintőlegesen megérintsük ugye a fogadalmunknak a vonalát, hogy közelebb kerülünk, aztán eltávolodunk, hiszen az egész életünk ilyen tulajdonképpen, hogy az ideális képünkhöz közelebb kerülünk, aztán eltávolodunk, de próbálunk mindig közelebb. Úgyhogy nekem is az ideális képem az, hogy legalább egy héten kétszer elmenjek tornászni, hogy könnyebben tudjak mozogni, ne fájjanak a csontjaim.
Ezeket le is írjuk, hogy emlékeztessük magunkat, vagy ezt meg tudjuk jegyezni, mert csak olyan kérünk, vagy olyan fogadunk meg, amit nagy valószínűséggel nem fogunk elfelejteni.
Hát a lényeg az, hogyha az ember elgondolja, az nem ítélet. Ha kimondja a dolgokat, az már egy ítélet. Tehát ha kimondom, akkor felelősséggel tartozok saját magamnak, s a környezetemnek, akik előtt kijelentetem, hogy én ebben az esztendőben ezt fogom csinálni. Ha csak elgondolom, hát akkor magamnak megengedhetek bármit. De ha már kimondtam, akkor be kell tartsam. Ha leírtam, ugye akkor szembesülök. Szoktuk mondani, hogy akinek ilyen olyan problémája van, az este ugye mindig csináljon egy leltárt, mikor lefekszik, hogy milyen jót tett, milyen rosszat tett, és hogyha így sem tud megbizonyosodni afelől tulajdonképpen milyen karakter, milyen jelleme van, akkor írja le, és nézze meg, hogy a mérleg melyik oldalára húz, a jó cselekedetek húznak többet, vagy a rossz cselekedetek. Vagy az, hogy betartottam a fogadalmamat ma is, holnap is, holnap, vagy nem. A magában mindenki kell csinálni egy leltár, de mondom, ha le van írva, az akkor tényleg aztán könyörtelenül szembesít.
Gyerekkorában is voltak ilyen újévi szokások, ha nem ez a fogadalomtétel, akkor valami más?
Igen, hát újévben ugye alig vártuk, hogy jöjjenek a kántálók. Jöttek is korondonapúrdék, rengetegen, és én azt úgy élveztem, mert az olyan nem mindennapos volt, ugye, hogy jöttek, s kopogtattak, s énekeltek mindenféle szenténeket.
Ez nem karácsonyban szokott lenni?
Új évkor. Úgy kezdték, hogy máma új év első napja, fénylik, mint az arany. És hát ugye új évkor régebb összejártak. Összejártak a rokonok, a szomszédok, és nekem az is olyan érdekes volt, amikor mi elmentünk a barátokhoz, vagy a szomszédokhoz, ugye bort vittek, süteményt vittek, azok is megkínáltak, és összejártak a szomszédok, és ezek a nagy beszélgetések, sokszor végighallgattam az öregeknek az, hogy hogy volt a katonaság, nem azokat a történeteket én nagyon szerettem.
Ilyenkor könnyebben megnyíltak? Igen. Mert akkor volt idejük is, nem kellett mezőre menni, nem kellett korongozni se gondolom, így új év első napjaiba.
Igen, én koronnak abba felében nőttem föl, gyermekeskedtem, ahol toplászok voltak, nem fazakasok, és ugye a toplászok télen nem mentek sehova, hanem otthon dolgozták azt a taplót, azt a fa gombát feldolgozták, amit ősszel összeszedtek. Ilyenkor egy kicsit az élet lelassult, megállt, csak akkor mindenki nyugodtabb volt, és ugye egy kicsit illogattak, és a férfiak már mindjárt mindenkinek jobb kedve volt, jobb kedvre derültek.
A szeretet, amit karácsonyban éreztük, azt vittük tovább új évbe is? Vagy ahogy teltek a napok, valahogy ez is úgy vakult?
Az a helyzet, hogy karácsonyban nincs annyi probléma. Ugye ünnepel az ember, be vannak az üzletek zárva, az intézmények, minden, hogy így lelassul. Tehát akarva, akaratlanul az életünk lelassul. De megkezdődnek a dolgos hétköznapok, és akkor mindenki arra kell koncentráljon. De ez lényegesen fontos, hogy az ember hogy éli meg a karácsonyokat, és itt is az óvodában erre koncentrálunk, hogy az legyen fényes, csillogó, más, mint a szürke hétköznapok, maradjon meg a gyermekeknek az emlékezetébe, mert amikor felnőnek, és helyzetbe kerülnek, tehát ők lesznek a szülők, akkor mindig az jön elő, hogy hogy is volt az. Édesanyám, édesapám hogy viszonyult hozzám, milyen volt az ünnep, milyen volt az óvodába az ünnep, milyen énekeket énekeltünk, mert a karácsonyfa mellett eszébe jut mindenkinek az a kicsének, amit tanult gyermekkorába. És hogy ez így adódik át, hogy mindig az a kép jön elő valahogy a tudatalattinkból, hogy milyen is volt az én gyermekkorom, hogy viselkedtek az én szüleim, nagyszüleim, és ő is úgy fog viselkedni.
Ezzel újévára összeállításunk végéhez értünk. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, sikerekben és szeretetben gazdag békés boldog új évet kívánok, a viszonthallásra.
Közel az éjfél, és mi számot vetünk még, mennyi szép napunk volt, s most is kacsint ránk a hold, messze már a sok emlék, amit átéltünk nemrég, kérdések, s párta lány, felderengő képfoszlány. Jön az új ég, szemedbe néz, s beígérni néhány váratlan csodát, új esélyt, új titkokat, mit a szemed még nem lát. Jön az új ég, ami vár rám, a jövő úgy hívogat, tűrni kell a kínokat, imádkozni jó sokat, őre bízni az álmokat. Jön az új ég, szemedbe néz, se ígér néhány váratlan csodát, új esélyt, új titkokat, mit a szemed még nem lát. Jön az új ég, s kiderül majd, mi az, mit képes volt tanulni lám, a szív, az íz, s a benned élelődő érzés mi fáj, egy válaszra vár, de néha teljes homály. Bódít a pezsgő, tűzi játék villan el, kocintás, ölelés, a szemekben nevetés. Suhan át ez az éjjel, olyan hosszú és vidám, táncba hív egy régi szám, bujék így kiállt a szám, hány szilve. Thank you.